Folytatódik az Arena, vendégünk továbbra is Szent Ivány István, az SZDSZ európai parlamenti képviselője. A hírek előtt a romániai európai parlamenti választásokról beszélgettünk, ahol amint egy másfél milliós romániai magyarságnak választania kell, hogy az RMDSZ listáját, vagy a függetlenként induló Tőkés László nagyváradi püspök adja a voksát. És hát érdekes nyilatkozatok voltak ezzel kapcsolatosan, mert megint csak Markó Bélát idézem, aki azt mondta, hogy már tulajdonképpen a választáson túlmutatóan, hogy azért is fontos lenne megőrizni a magyarság egységét, mert hogy román részről már megvan a terv a magyar nyelvű oktatás felszámolására, és konkrétan arra figyelmeztet, hogy a román pártok összehangolt tervet készítettek a magyar nyelvű oktatás megcsonkítására és mindannak a felszámolására, amit az erdélyi magyarság az elmúlt 17 évben megszerzett magának. És emlékeztetett arra, hogy a román képviselőház úgymond hallgatólagosan elfogadta a konzervatív párt két törvény kezdeményezését, ezek kötelezővé tennék, hogy az iskola előkészítő óvodai csoportokban román nyelven oktassanak, akárcsak azt, hogy a román tannyelvű osztályokkal azonos módon tanítsák az államnyelvét a magyar osztályokban. És hát tudjuk azt is, hogy ugye itt az autonómia törekvések, illetve a kisebbségi törvény tervezetével kapcsolatban voltak konfliktusok. A most egyébként az európai parlamenti választásokon esélyes demokrata párt és az RMDSZ között. Tehát bizonyos magyar ellenes hangulat azért kitapintható Romániában.
Sajnos igen, és azt hiszem, hogy Markó Béla nagyon jól látja, hogy ez szorosan összefügg azzal, hogy a magyarságnak milyen politikai ereje és milyen befolyása van. Ha ez csökken, akkor ezek a tervek sokkal könnyebben megvalósíthatók. Itt van a kisebbségi törvény esete, ez egy nagyon jó példa erre. Ez a koalíció szerződés része volt, amiben akkor még a demokrata párt is benne volt, és a nemzeti liberális párt is. A demokraták nagyon hamar kihátráltak ebben, teljesen szembefordultak
ezzel,
hallani sem akarnak róla. Tehát gyakorlatilag ma egyetlen olyan partnere van az RMDSZ-nek, a nemzeti liberális párt, amelyik hajlandó ezt támogatni, elfogadni, beleértve a kulturális autonómiát is. Ez egy óriási dolog lett volna, hogy van, ahol az autonómia szó már maga olyan, mint hogyha az ördököt idéznék fel. Egy politikai párt, illetve egy koalíció szerződésben meg tudtak állapodni abban, hogy a kulturális autonómiát biztosítják, de hát sajnos ez nagyon kevés, mert ugye nincs annyi szavazatuk, hogy ezt keresztül vigyék. Ez már egy jelzés volt arra, hogy Romániában sajnos a nacionalizmus a legtöbb pártban nagyon erős, beleértve a demokrata pártot is, mert egyébként is egy rendkívül furcsa utat tett meg a politikai térben, hiszen indult egy baloldali pártként, rövid ideig liberálisok körül is tájékozott, most konzervatívnak mondja magát, de valójában egy nacionalista tömörülés. És számos jele van annak a román politikai életben, hogy a magyar kártyát szeretnék kijátszani. Ez egy olyan közös nevező sok román politikus számára, ami minden más nézetkülönbséget elfed. Tehát a magyar kártyával könnyű megteremteni az egységet olyan pártok között is, amik egyébként más kérdésekben nem értenének egyet. Most ilyen erőtérben és ilyen körülmények között kell politizálni az RMDSZ-nek, és ez csak arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy ők ott maradjanak a parandon.
Mindez azért is érdekes, mert volt egy olyan vélekedés még az uniós csatlakozás előtt, akár Magyarország, akár Románia uniós csatlakozása előtt, hogy az uniós tagság az majd amúgy is megoldja, vagy felülírja a kisebbségi problémákat. Tehát ha Magyarország is, és Románia is, vagy akár Szlovénia uniós tag lesz, akkor ezek a kisebbségi problémák már amúgy is meghatálnak. Hát ez bebizonyosodott, hogy nincs így.
Ez sajnos nincs így, és önkritikusan azt kell mondani, hogy mi is hittünk ebben, de nem csak mi, hanem a nyugati partnereink is általában arra gondoltak, hogy ez lesz a meghaladása azoknak a viszályoknak, ellentéteknek, amik Közép-Európában jelen vannak. Hosszú távon én továbbra is azt gondolom, hogy ez igenis segíteni fog, de rövid távon ennek a hatását nem nagyon lehet érzékelni, sőt, bizonyos iróniája a dolognak, hogy mintha felerősödött volna. És ennek is megvan a magyarázata. Amíg be akartak kerülni ezek az országok, addig azért ez egy fegyelmező erővel bírt a tagság ígérete, és hát a taggá válásnak egy fontos feltétele a kisebbség jogogartása. Az Európai Unió komoly problémája, hogy még a tagjelölt országoktól számon kéri ezt, a tagállamokkal szemben semmiféle ilyen követelmény nincs. Mi azért dolgozunk az Európai Parlamentben is, és talán az újabb reformszerződés erre lehetőséget ad, hogy ez a tagállamokkal szemben is megfogalmazódjon. Ez ebben a pillanatban nincs, ezt érzik is néhány új tagállam, és hát sajnos Románia és Szlovákia is ezek közé tartozik, és a tendencia ezekben az országban egyáltalán nem javult. És ez főleg Szlovákiára igaz egyébként, mert Romániában inkább a jövőre vonatkozóan látunk kockázatokat. A jelen kormányzatban ezt nem érzékelem, de lehet Szlovákiában megjelent a kormánypolitika szintjén.
Igen, akkor beszéljünk egy kicsit Szlovákiáról, hiszen a szlovák parlament közelmúltban megerősítette a Beneš dekrétumok sérthetetlenségét, és ez nem csak Magyarországon és Németországban, hanem az Európai Parlamentben is hát komoly felzúdulást váltott ki.
Ez pontosan így van, hiszen a Beneš dekrétumok, egészen pontosan ezek közül az a 8, amelyik tételesen a kollektív bűnösség elvére alapozódik, az teljes egészében ellentétes az európai jogrenddel és az Európai Unió alapjait képező jogfelfogással.
És ez azért érdekes, ugye, mert a szlovákok ugye arra hivatkoznak, hogy a szlovák államiság alapjait képezik a Beneš dekrétumok, és azt mondják, hogy azoktól a cikkelyektől, amelyek a magyarság, illetve a németek jogfosztottságára vonatkoznak, azoktól valóban ők is elhatárolódnak.
Ezen van egy vita, mert valóban a preambulumában ennek a határozatnak, amiről beszélünk, tehát a bevezető soraiban van egy ilyen kitétel, hogy a kollektív jogok elvét nem fogadják, elutasítják, és nem elfogadhatatlanul tartják. Ugyanakkor azonban ez már a tételes szövegben nem jelenik meg, hanem teljes egészében megerősítik és hatályba tartják a Beneš dekrétumokat. Én értem azt, hogy Csehország és Szlovákia számára is a Beneš dekrétumok többsége az egyfajta alkotmányos alapot jelent, hiszen ennek a túl 150 dekrétumról van szó, és ebből 8 vonat kifejezetten magyarokra, németekre is jogfosztásra, állampolgárságtól való megfosztásra, közhivataloktól való eltiltásra, nyelvhasználattól eltiltásra, stb. Ezek ma valóban nincsenek érvényben, és ezért nem is lett volna ebből probléma, ha ezt Szlovákia ma nem tűzi napirendre. Ugye itt az az érthetetlen, és ez már a kollégáink többségét is zavarba hozta, tehát az európai kollégákat, hogy vajon miért kellett ezt most napirendre tűzni? Mi indokolta azt, hogy ebből most határozat legyen? Túl azon, hogy egy szélsőséges nacionalista párt, az SNS, ezt beterjesztette. Ilyen természetesen bármelyik országban lehet, hogy olyan nem nagyon, hogy a magyarok kivételével mindegyik párt ezt nem szavazza. Tehát itt ez
az Európai Parlament vitájában, ha jól emlékszem, akkor volt olyan szlovák érvelés, amely arra hivatkozott, hogy ez azért volt szükséges, ez a megerősítés, mert hogy Magyarországon bizony felerősödnek bizonyos irredent a hangok, és konkrétan a magyar gárdát említették.
Ez pontosan így van, tehát az érvelés fővonulata az volt, hogy Magyarországon irredentizmus van, Magyarországon antiszemitizmus van, Magyarországon szélsőségesek az utcán, ezért a szlovákok egy határozati javaslatot is beterjesztettek a magyar gárda elítélése ügyében, és hát szerették volna ezt az ügyet ezzel lefedni. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon elfogadhatatlan érvelés volt. Először is, ami a szélsőséget illeti, ilyen kétségtelenül van Magyarországon, de legalább olyan mértékben Szlovákiában. Azért Magyarországon nincs a parlamentben szélsőséges, hát és főleg nincs a kormányon szélsőséges párt. Tehát azért ez egy óriási különbség. Mi magunk is beterjesztettünk egy határozatot, amit ők nem voltak hajlandók elfogadni, ami általán is egészében ítél el minden szélsőséges, de tételesen is felsorolja például a szlovák poszpolitoszt, a magyar-magyar gárdát, és az összes olyan veszélyes szélsőséges szervezetet, ami a térségben van. Ezt ők nem voltak hajlandók aláírni. Nem fogadjuk el azt, hogy ez egy magyar jelenség. Ez egy nagyon sajnálatos jelenség, a szélsőségesek előretörése, de egyáltalán nem kizárólagos Magyarország jelenségről van szó, hanem Közép-Európában, sőt, Nyugat-Európában is ennek a megfelelőit megtaláljuk. Tehát ez azért most nem igazán talált értőfülekre ott Brüsszelbe. Azt kell mondjam, hogy a szlovák érvelésnek Brüsszelben nem voltak igazán támogatói, sőt, nem voltak támogatói, de az is igaz, hogy a képviselők túlnyomó többségét ez nem foglalkoztatja. Ezt látni kell, hogy ez elsősorban az egyik oldal magyarokat, németeket, osztrákokat érintett elsősorban, a másik oldalon pedig cseheket, szlovákokat lehetett felmondani.
Minden esetre a héten Pozsonyban tárgyalt és tájékozódott az Európai Parlament szocialista frakciójának delegációja, hiszen a tét éppen az, hogy visszavegyék az európai szocialisták közösségébe a Robert Fico vezette Smer kormányzó pártot. Mit lehet tudni erről a tájékozódó? Igaz, hogy a szocialista delegáció volt, de gondolom, hogy azért konzultáltak ez ügyben.
Igen, konzultáltam a delegáció magyar vezetőjével, Tabajdi Csabával, és a másik tagjával, Dobolya Alexandrával is, aki jelen volt ezen. Én azt következtettem ki ebből, hogy a delegációnak azért komoly fenntartásai vannak, de hát nem írták meg a jelentésüket, tehát szeretnénk látni, hogy milyen végső következtetésre jutottak, de ott egy elég széles körben tájékozottak, és a széleskörű tájékozódásból azért arra következtettek, hogy a helyzet talán nem olyan egyértelmű, mint amit sokan gondoltak, és mondom is, miről van szó. Nagyon sokan érveltek úgy az európai szocialisták közül, hogy hát persze van nacionalista párt, meg vannak problémák, azért alapvetően a Smer, az egy szociáldemokrata párt, amelyik törekszik arra a nemzeti megbékélésre, a kisebbségítására. Ők találkoztak magyar, roma, más kisebbségi vezetőkkel is, kormánypárti politikusokkal is, és ahogy engem tájékoztattak, érzékelték azt, hogy a helyzet nem javuló tendenciát mutat. Tehát ahhoz képest, amikor fölfüggesztették őket, és a fölfüggesztési indok egyébként nem a kisebbségi helyzet volt, hanem önmagában az a tény, hogy egy baloldali párt nem köthet szélsőséges párttal szövetséget, főleg nem egy szélső jobboldali párttal, de egyáltalán szélsőséges párttal. Most már kicsit az megváltozott, és most már arról beszéltek, hogy a kisebbségi helyzetet vizsgáljuk, hogy az romlott-e vagy javult. Most sajnos, ez nagyon utolsó, de azt kell mondanunk minden tárgyilagos vizsgálat ezt előtt, hogy a helyzet sajnos semmit sem javult, sőt, kicsit romlott.
Igen, csak elsősorban az anyanyelvi oktatás hiányosságaira utalnak a szocialista delegáció tagjai, akik erről nyilatkoztak, illetve konkrétan megemlítik például a Révkomárom és Eje János Egyetem rendezetlen állami finanszírozását.
És itt nem csak egy egyszerű rendezetlen állami finanszírozásról van szó, hanem egy nagyon határozott törekvésről, hogy ezt az egyetemet lefokozzák főiskolává, és ez akkor teljesen megváltoztatja a státusát. Ezentúl a Komárom Múzeum igazgatójának elbocsátásáról van szó, a Csemadok támogatása, kulturális egyesület támogatásának a radikális csökkentéséről, a vidékfejlesztési támogatásokban is az etnikai jelv érvényesítése, tehát magasabb összeget kapnak az úgymond magasabban fekvő, tehát észak-szlovákiai települések, mondom, hogy ezek hátrányos települések. Több intézkedés történt az elmúlt évben, ami egyértelművé teszi az kisebbség háttérbe szorítását. Az Oktatási Minisztériumban elbocsátások alapján az gyakorlatilag, illetve azt mondták, hogy költséghatékonysági elbocsátások zajlottak, de valójában ez annyit jelentett, hogy az összes magyar munkatársat elbocsátották. Ma az Oktatási Minisztériumban nincs magyar munkatárs. Olyan országból több mint 10% a lakosságnak magyar. Tehát azért ezek elég elgondolkodtató dolgok, és én úgy tudom, hogy a nem magyar tagjai is a delegációnak ezen azért elgondolkodtak.
Szent Iványi István, az SZDSZ európai parlamenti képviselője a vendégünk, most hírösszefoglaló következik, utána folytatjuk a beszélgetést.